A vendégpolitikus először az országgyűlés elnökével találkozott. Stadinger István egyebek között tájékoztatást adott a magyar választási rendszerről, majd arról beszélt, milyen feladatok várnak a képviselőkre a közeljövőben. Utalt arra is, hogy a mostani időszak rendkívüli jelentőségű a magyar parlamentarizmus fejlődésében. Philipp Jenninger a találkozón részletesen foglalkozott a két ország gazdasági kapcsolataival. Véleménye szerint minél előbb változtatni kell a közös beruházások gyakorlatán, mert még mindig nagyon sok a bürokratikus akadály. A Bundestag elnökét, aki egyébként most először jár hazánkban, ezt követően fogadta Straub F. Bruno, az elnöki tanács elnöke, majd a nap folyamán találkozott Berec Jánossal, a politikai bizottság tagjával, a központi bizottság titkárával.
Sietett is Ström úr, az Ericsson cég alelnöke Magyarországra, hogy elmondja a híradónak, ez az első kelet-európai ország, ahová a csúcs technológia eljuthatott.
Ez a magyar hálózat és az országon kívüli világhálózat közötti kapcsolatot biztosító nemzetközi központ lesz.
Hogyha jól tudom, eddig minden negyedik, ötödik hívás rossz volt, hogyha külföldre akartunk telefonálni, vagy hogyha onnan hívtuk Magyarországot. Ez most meg fog szűnni?
Igen, a most szerelés alatt álló központ körülbelül háromszor akkora kapacitású.
Ez az a központ, ami évekig vagy évtizedekig ugye meg volt tiltva, hogy megvegyük, azon a bizonyos kokom listán szerepelt.
Igen, ez Magyarországon az első tárolt programvezérlési teljesen digitális telefonközpont.
Olyan, aminél jobb, ma még a világon sehol nem működik. Legfeljebb a laboratóriumokban kísérletkép. Egyébként az új központ a jövő év elején üzembe lép.
A Magyar Ifjúság Országos Tanácsa az ifjúság érdekképviseletét tartja a legfontosabb feladatának, s hogy tagjai, a fiatalok egymástól lényegesen eltérő érdekeit a valóságban is figyelemmel tudják kísérni, egy a lehetőségekhez mérten teljesen nyitott szervezetet kívánnak létrehozni. Tag lehet itt minden 500 tagot számláló, több megyét átfogó ifjúsági csoportosulás. A KISZ, a Hazafias Népfront, a SZOT Ifjúsági Bizottsága éppen úgy, mint a Fiatal Ügyvédek Klubja, vagy éppen a Katolikus Ifjúsági Mozgalom. Az alakulóban lévő tanács költségeit egyelőre az Állami Ifjúsági és Sporthivatal fedezi, ezzel is biztosítván azt, hogy nagysága és vagyona révén egyik szervezet se juthasson nagyobb befolyáshoz a MIOT-ban. Az előkészítő bizottság tagjaitól részletes programot ma nem hallottunk. Azzal azonban mindnyájan egyetértettek, hogy az ifjúságon belül közmegegyezést kell kialakítani.
A versenyfilmek három napig tartó vetítése után hogyan tudja összegezni a tapasztalatokat? Inkább a szakmának, vagy inkább a nagy közönségnek szólnak ezek a filmek?
A filmek szólnak elsősorban szerintem a közönségnek. Az az érzésem, ahogy az érdeklődést nézem, hogy a szemle maga az inkább a szakembereknek szól. Hogy ez jó-e, rossz-e, nem tudom, de minden esetre hasznos. Azért, mert hogyha a szakma tisztába jön a saját dolgaival, akkor jobban szolgálhatja az ügyet is. Mi az ügy? Tulajdonképpen ennek az országnak az első kiesedett vizuális kultúrája is. Az esztétikai nevelésnek az istápolása, és erre vállalkozik tulajdonképpen ez a szolnoki képzőművészeti szemle, immár hatodszor.
Mit változtatna a szemlén?
Úgy gondolom, a most elkülönült kategóriákat, tehát a mozifilmekét, a televíziós és kábel televíziós filmekét, valamint az amatőr filmek kategóriáját érdemes lenne összevonni. Egyrészt azért, hogy ezek összemérhetőek legyenek, másrészt pedig azért, hogy egy verseny még inkább ösztönözze a különböző technikákban dolgozó filmeseket és közreműködőket egy jobb teljesítményre.
A műszaki kiadónál ezt a kötetet a szolgáltatási piac kézikönyvének nevezik. Valóban nagyon kellett egy olyan kiadvány, amely megkönnyíti a szolgáltatók és a szolgáltatást keresők egymásra találását. A Vegye igénybe című kézikönyv alfabetikus sorrendben és szakmai bontásban több ezer vállalkozó és vállalat címét tartalmazza. A kötet tartalmát olvasmányos cikkek is gazdagítják, ezek az aktuális műszaki témákról szólnak a legszélesebb olvasóközönségnek. A kialakulóban lévő piaci világ a vállalkozások életeleme, egyúttal valódi kihívást is jelent. És aki helyt akar állni, annak kiválót kell produkálnia, és persze mutatnia is kell magát, tartósan, sokoldalúan. Ennek a követelménynek tesz eleget ez az aktuális kézikönyv, mindannyiunk segítségére sietve. Ez még a 88-as kiadvány, de a szerkesztőségben már készül a 89-es, amelyet ugyancsak a kiadó saját komputeres szedőberendezésén szednek és készítenek elő a nyomai munkákra. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán ma a felsőoktatás megújítását szorgalmazó figyelmeztető sztrájkot tartottak a hallgatók. Előadásokat hallgattak meg, és vitafórumot rendeztek az oktatási reformmal kapcsolatos elképzeléseikről. Állásfoglalásuk három nagy kérdésköré csoportosítható, az elsőben az egyetemek és főiskolák működésével kapcsolatos anyagi kérdések, a másodikban a minisztérium és az egyetem kapcsolatkörét érintő javaslatok, a harmadik csoportban a képzés tartalmára, formájára és szerkezetére vonatkozó elképzeléseik szerepelnek. Az állásfoglalást átadták a Művelődési Minisztérium jelenlévő képviselőinek, és nyilvános választ várnak. Holnap ismét folytatják tanulmányi munkájukat.
Az önök pavilonja és a japánoki kísérletesen hasonlít egymásra itt a BMW-n. Vajon van valami közös az üzletpolitikában is?
Nagy tömegű termelés, forgalmazás, megfelelő színvonal és viszonylag szolid árak. Ennyi hasonlóságot találtam volna talán a mi üzletpolitikánkba.
Hogy bírják ezt a nagy tömegű fölvásárlást és a rendszeres akciókat?
Mindenképpen jó termés kell, megfelelő hely kell hozzá, amit úgy érzem, hogy a budapesti kerületi tanácsoktól, ahol jelen vagyunk, maximálisan megkaptuk. Pénz kell hozzá, ezt már nem látom ilyen egyértelműen. A mai monetáris politika úgy érzem nem kívánja biztosítani a forgalom lebonyolításához szükséges mennyiséget, és nem utolsó sorban azok, akik foglalkoznak a közvetlen elárusítással, rengeteg munka.
Vannak-e olyan tervek, amelyek a fogyasztók érdekeivel találkoznak továbbra is?
Napokban nyitottunk Tatabányán egy új kirendeltséget, és amennyiben a személyi feltételeket tudjuk biztosítani, terveink között szerepel, illetve nagyon szeretné a tanács és a fogyasztók, ha Káposztásmegyeren létesítenénk ilyen elárusító helyeket.
Azon kívül, hogy a Skála metróhoz kerül, mi változik bent a csarnokban?
Hát a csarnoknak az arculata átalakul, és így a szerkezete is. Most ha így nézzük, ezen a területen egy átjáró lesz, mint valamikor régen, amikor még igazi csarnok volt ebben az épületben.
És mi lesz ebben az átjáróban?
Ebben az átjáróban semmi nem lesz. Ennek az lesz a funkciója, hogy az összes üzlet erről az átjáróról nyílik majd, és ennek a közelében lesznek az őstermelők is, akikkel vissza akarjuk hozni az áruháznak, illetve ennek a csarnoknak a piac jellegét.
Mi lesz a hipermarkettel?
A hipermarketnek a területe bizonyos mértékig lecsökken, de inkább csak optikailag, mert a nagy pénztár zónáknak a kiiktatásával és a volt műszaki osztály területének a hozzácsatolásával lényegében egész minimális csökkenése lesz csak az üzletnek. Így azt a választékot, amit eddig tartottunk, sőt nagyon remélem, hogy egy ennél lényegesen jobb választékot a jövőben is tartani fogunk tudni. A csarnok másik oldalán fog elhelyezkedni az ajándék, italáru, dohányáru, könyv, hanglemez, újság, valamint egy sportbizományi üzlet, és ezeket egészítik ki, amire nagyon nagy súlyt szeretnénk helyezni, ezek a piaci árusító helyek, ahova nagyon nagy szeretettel várjuk az őstermelőket.
A Szocialista Gazdasági Reform Alternatívái címet viselt győri konferencia anyaga ma könyvben és videókazettán is megjelent, ezt mutatták be az újságíróknak. Mivel tavasszal sok kérdés elsőként fogalmazódott meg, amely azóta már beépült a gazdasági és politikai szóhasználatba, megkérdeztük a könyv szerkesztőjét, a konferencia rendezőjét, vajon a hatás a gyakorlatban is mutatkozik-e már. Megkérdeztük azt is, hogyan kapcsolódik a soproni nemzetközi tanácskozás az előző győrihez.
Ezek a modellek most kezdenek körvonalazódni. Ma még csak eredménynek azt könyvelhetjük el, hogy a gondolat bekerült, tehát hogy több modellre, több alternatíválós megközelítése van szükség. De még olyasmiről, amit azt lehetne mondani, na most ez mögött egy társadalmi konszenzus van, ilyen ma még nincs. A soproni értekezlet a szocializmus alternatív modelleinek a külgazdasági részeivel foglalkozik. Tehát hogyan kell megnyitni a gazdaságot, ennek milyen elméleti és gyakorlati problémái vannak.
Az előzetes érdeklődés a vártnál nagyobb, és nem csak a KGST országokból, de Európa számos országából már most több mint 150-en jelentkeztek. Ez már csak azért is fontos, mert a témák közt a KGST és a közös piac kapcsolatainak fejlesztése is szerepel majd.
A világ gondolom, hogy önre legalább annyira figyelt, mint versenyzőire.
Hát igen, mert 20 éve, 67 nagy, ez a 67. nagy verseny volt, és tulajdonképpen csak a montreali olimpián nem sikerült érmet szerezni.
Árulj el, miért nem maradt kint végig az olimpián? Miért jött most haza?
Hát, tehát minél hamarabb otthon szeretnék lenni.
Én elmondhatom, hogy jó volt, mert jól is sikerült, tehát végül is örömmel jöttem haza, és belülről is nagyon jó meg volt szervezve minden, és tényleg... Jól érezhettük magunkat kint.
14 órás repülőút után az utolsó szakasz magyar gépen. A Malév kapitány a pezsgőt bontat, az olimpikonok ajándékot kapnak.
Esküszöm, az igazi örömöt tőled láttam, amikor megcsókoltad a földet.
Egy hete olimpiai bajnok vagyok majdnem, és még mindig nem tudtam fölfogni, hogy mi történt velem.
Hát itthon se nagyon tudjuk, az biztos, hogy egy ország figyelt.
Hát nagyon jó volt, hogy hallottam a otthoni híreket, ez nagyon földobott.
És végig csak az van még előttem, hogy úszni.
Ez egy nagyon nagy feszültség?
Borzalmas nagy, igen. Meg az előtte, ami van inkább, hát mikor már úszok, akkor már nem annyira, de ami előtte van, az borzalmas. Akkor még azért föl kell oda még nézni, de éreztem, hogy nyertem, csak még fura volt, még el kellett hitetni magammal.
Hát kérdezi meg, pontosan hány éves?
14 voltam augusztusban.
Megengedi akkor, hogy tegezzem?
Hát nyugodtan.
Annál is inkább, mert szeretném megkérdezni, hogy tudod-e, hogy legalább 8000 forint nyugdíjad lesz, vagy hogyha annál esetleg több plusz 2500 forintot még fogsz kapni?
Hát azt mondták, hogy kiemelt nyugdíj, aki olimpiai bajnok, de azt nem tudom, hogy mennyi.
Hát abszolút biztonság, bár remélem, hogy ez a nyugdíjas időszak még messzebb van. Egy kicsit a győzelem izéről. Hát 14 éves korban ezt megízlelni, azt hiszem nem akármilyen dolog.
Hát igen, de én még nem tudom fölfogni azt, hogy olimpiai bajnok leszek, majd legfeljebb később, hát még nem tudom fölfogni.
Olyan, mintha mi sem történt volna?
Hát azért nem, mert mondjuk egy aranyérmet nyertem meg egy ezüstöt, de hát úgy, hogy olimpia, azt még nem tudom fölfogni.
Én esküszöm, hogy egy ökölbeszorított kéz volt Magyarország, amikor te rajtkörre léptél, és mindenki beleadta az erejét abba, hogy sikerüljön neked.
Hát nagyon örülök neki.
Thank you.
Nagyon nagy levegőt kell vennem, mert egy rossz hírt kell, hogy hozzak.
Igen.
Megtörtént a dopingvizsgálat.
Igen.
És a dopingvizsgálat pozitívnak bizonyult az első. Tudsz erről?
Nem tudok róla. Nem tudok. Ez lehetetlen. Ez kizár dolog.
Ma hajnalban a hírügynökségek ezt ontották, és én is innen tudom.
Nem tudom. Nem tudom. Egyszerűen mit mondjak erre.
Ott nem szóltak semmit a dopingvizsgálatnál?
Nem. Ott a kompjúterben, ami a magyar csapatnak a házában volt, ott ki volt írva rendesen az eredmények, nem mondtak semmit sem. Át is, meg is kérdezték, azt mondták, hogy nincs semmi gond.
Hát én rettenetesen bizakodom, mert mint tudod, ilyenkor egy kontrollvizsgálatot is elvégeznek, és ez még nem történt meg. Tehát elvileg nincs kizárva, hogy tévedés történjen, de az tény, hogy a dopingvizsgálat első része azt mutatta ki, hogy bizony dopingoltál.
Hát ez kizár dolog. Hát én tudom, hogy mit csinálok. Te hülyeséget nem csinálok olimpia előtt. Valami más gond van.
Itt egy alapos orvosi csapat dolgozik azon, hogy a súlyemelők is jól felkészüljenek. Ilyenkor az égvilágon semmilyen gyógyszert szert soha senki, semmilyen súlyemelő nem szed be.
Hát kapunk vitaminokat, ásványi sókat, ilyesmit. De hát, hogy olimpia előtt ilyen hülyeséget csinálni, hogy valaki doping szertet, ez nevetséges. Lehet, hogy máskor megkockáztatja, de az olimpia előtt. Hát azt tudjuk, hogy a legnagyobb verseny, ott vizsgálatok vannak, mindent, ott nem lehet szórakozni.
A Vállalkozók Országos Szövetségének állásfoglalása szerint a készülő társasági törvény megfelelő és korszerű jogi keretet biztosít mind a hazai, mind a külföldi résztvevők számára. Módosítási javaslataik azonban vannak. Kerülhessen be mindenki a törvény alanyai közé, aki gazdasági tevékenységet végez. Mégpedig úgy, hogy a tervek szerint nem ide tartozók, az állami vállalatok, szövetkezetek, szakcsoportok szabad döntésük alapján adó és vagyonveszteség nélkül alakulhassanak át. Mindenfajta gazdasági tevékenységet végezhessenek, természetesen a törvényszinten rögzített állami monopóliumok kivételével. Bért és keresetet pedig saját lehetőségeiktől függően fizethessenek. A tervezett pénzügyi szabályozókkal hangoztatták, már korán sem értenek egyet. A személyi jövedelemadó szorításán változtatni kell, elsősorban a sávhatárok közelítésével. Az ÁFA jelenlegi adókulcsainak 0, 8 és 17%-ra történő módosítását, valamint a vállalkozói nyereségadó 30-35%-ban történő megállapítását tartják elfogadhatónak és ösztönzőnek.
Az árverési feltételek 8-as pontja megállapítja, a kiállítása minden tárgy megtekinthető. Idén bárki, ki is próbálhatja a hangszereket, s utána eldöntheti, mire is licitáljon. A 30-án árverésre kerülő tárgyak közül műgyűjtő és profi zenész is találhat értékes, koncertezése is alkalmas, a századforduló környékén magyar, osztrák és olasz mesterek által készített hegedűt, brácsát, csellót. Akik csak nézni szeretik a régiségeket, találnak itt gyöngyházberakásos hölgygitárt, amely jobban alkalmazkodik a női méretekhez. Apró kezűek licitálhatnak Gibson típusú mandolinra is, hiszen látható ez jobban illik a kézhez. Akik a prim, a koncert és a Steyr citera húrjai közt nem tudnak eligazodni, választhatják ezt a gitár citerát, amelyen a hangok neve is látható. Az árverésre kerülő 43 hangszer felsorolhatatlan, de a fúvósokról sem feledkeztek el. S érdekesség, az egyetlen Magyarországon található zsemberi műhelyből fennmaradt egyedi harmonika, amellyel a század előn valamely kintornás kereste kenyerét.
Thank you. hagyományos zsidó esküvőn a vőlegény fehér ruhát, kitlit ölt, azt az öltözetet, amelyben az örök útra tér. Memento mori, hogy emlékezzék a halálra.
A mai ülésen viszont már őrá, Sejber Sándorra emlékeztek, a tudósra, az emberre, a tanára.
Európa hírű tudós volt, aki elsősorban a judaikát és a hebraikát művelte, és ezen belül nagyon sokat tett a néprajz területén is.
Vidám, jókedvű, nem tudok rá más szót mondani, mint azt, hogy fickó, aki fölvidámítja a környezetét.
Mint professzor, mint az igazán nagy emberek, nagyon egyszerű és nagyon közérthető volt. Mindig volt ideje, mindig volt energiája, és mindig volt kedve a tudományos kutatásokban másokat előre lendíteni.
Hogy Arany Jánossal végezzem, új dalok, új dolgok, tolmácsai jönnek, ha Isten erőt ad, szegény éneklőnek.
Az építkezés, tehát az ügy már sokkal régebben kezdődött. De a többszöri határidőcsúszás miatt jogi vitává terebélyesedve csak néhány napja, szeptember 14-én került a képernyőre. A Déva kiszövetkezett tagjai akkor kezdték bontani a tetőt, azt, amit raktak addig. Ezt új keletű magyar szokás szerint figyelmeztető akciónak szánták, így tiltakozva a fizetendő ködbér ellen, amivel viszont a kerületi tanács tiltakozott az átadási határidő jókora csúszása miatt. De erről nem csak az építők tehetnek, így érvelt a kiszövetkezet. Legfrissebb képeinkkel itt hagyjuk abba a szeptember 14-i történetet. A tetőn már sehol sincs cserép, mert ma leszették, elvitték. Ha más nem, ez jelzi, hogy nincs egyesség, és nincs remény az étteremre, a tornateremre. De lesz új tanév, lesz per, és vannak vesztesek.
Török úr az NSK-ból érkezett. Fél éve kitartó makacsággal igyekszik egy üzletet nyílbe ütni. Irodagépeket szeretne eladni forintért. Egyelőre eredménytelenül. Partner lenne, de a devizahatóság nem hagyja jóvá ezt az importot. És úgy tűnik, gondjaival nincs egyedül.
Különböző hirdetésekből hallottam, hogy van különböző bankok, ahol devizaszámlát lehet nyitni. És bementem először a Nemzeti Bankba, és mondtam, kérnék, itt van 100 márka, legyenek szívesek, nyissanak egy kontót. Aztán mi most már nem nyitunk, hanem különböző bankok érvényesek erre, és menjen egy másik bankba. Akkor elmentem a legközelebbi bankba, a kereskedelmi hitelbankba. Hát sajnos azt mondták, hogy jöjjek vissza novemberbe. Ami teljesen érthetetlen számomra, mert hát nyugaton valaki bemegy egy bankba, és egy kontót akar nyitni egy fenikkel, akkor megnyitják a kontót, és örvendenek is adnak egy 3 márkás ajándékot, hogy megnyitotta a kontót.
Magyarországon még mindig vannak olyan vesebetegek, akik géphiányában nem jutnak megfelelő kezeléshez. Magyarországon még mindig vannak olyan megyék, ahonnan a vesebetegek géphiányában hetente 3-szor mentőautóval járnak a másik megye székhelyére az életüket jelentő kezelésre. Magyarországon ma még a műves állomások többsége túlterhelt, túlzsúfolt. De most ünnepelünk, mert Székesfehérváron, ahol eddig szintén nem volt művese állomás, átadták az álmot. Egy tágas, korszerű, kórházra nem is emlékeztető épületet. Itt a betegek az 5 órás kezelés alatt nem a fehér vaságyon fekszenek, itt televíziót néznek, fejhallgatón zenét hallgatnak, és bőrfotelben ülnek. Itt minden hangulatos, a váróhelyiség, az épület kertje, és világszínvonalúak a gépek. Ezeket a Rolitron gyártja és számítógép vezérli, miközben számon tartja, hogy a beteg mikor jön legközelebb kezelésre, és melyik gépre kerül majd. Ugyancsak ez a gép rögzíti az összes a kezeléssel kapcsolatos adatot, amit a beteg egy kis mágneslemezen magával is vihet, ha elutazik, annak a ma még csak 3 magyar városnak egyikébe, ahol szintén ilyen korszerű művese állomás működik.
Köszönöm.
9 alkalommal történt egyeztetés. Én úgy gondoltam, hogy jobb, ha újságírók és a közvélemény arról tájékoztatást kapnak, hogy módja van az érdekképviseleteknek folyamatosan részt venni a döntések előkészítésébe, és hogy a kormány akceptálja és akceptálni akarja az érdekképviseletek álláspontját.
Tehát az előkészítésnél jelen volt a kiosz. Akkor meg mi ellen tiltakoztak?
Az volt a véleményünk, hogy a tervgazdasági bizottság elé menő anyag az nem teljes egészében az előző egyeztetésekre épült, aminek következtében nekünk már nem volt módunk testületi állásfoglalást kialakítani. Sajnáljuk, hogy a sajtóban megjelent nyilatkozatok, részben az én nyilatkozatom is, azt arra a félreértés adott okot, mint hogyha az előterjeszték a kiosz véleményét nem kérték volna ki, inkább csak arról van szó, hogy a kiosz testületi véleményét nem volt módunk már megszerezni.
A társadalombiztosítási járulék korábban felmerült 40-45%-ra való emelését azonban, folytatta Fischer Pál, elfogadhatatlannak tartják. Ez nagyon sok kisiparosnak talán az utolsó cseppet jelenteni, a már nagyon is teli pohárban. De hát az éremnek két oldala van.
Szembe kell néznünk a jövőben, ha önállóak leszünk akkor is, hogy a járulékfizetők a járulékaikat magasnak, az ellátottak, az ellátásaikat pedig rendkívül alacsonynak fogják tartani. Ezzel a feloldhatatlan dilemával együtt is vállalnunk kell az új társadalombiztosítás kialakítását.
Szeretném megköszönni a felszólalásokat, az érdeklődést, azt, hogy gondolataikkal hozzájárultak a helyzet megítéléséhez, az álláspontok kialakításához, és külön szeretném aláhúzni a további munkához. Szerintem is a vita szenvedélyes, sokszínű és tanulságos volt. Azt mondom, hozzá lehet tenni, hogy ma tényleg vita volt. Szinte mindenki aláhúzta, hogy 4 hónappal az értekezetünk után a 3. ülésünkön időszerű, hogy tájékozódjunk, áttekintsük, hogy hol tartunk elhatározásainkban. Mit mondhatunk a 4 hónapról? Mi munkál a közéletben, és milyen a közhangulat? Események hallatlanul felgyorsultak. Egyetértek azzal, hogy nem várhatunk azzal, hogy problémákat megvitassunk, és álláspontunkat ezekben a problémákban, a felvetődő kérdésekben kialakítsuk. A felszólalók az előterjesztésben foglalt értékelést és a javaslatokat támogatva igényelték, hogy a következő központi bizottsági ülésünkön, meg is lett nevezve, hogy novemberben, átfogóban, vagy sokan mondták, hogy mélyebb elemzéssel foglalkozunk a belpolitikával és a párt feladataival. Javaslom, hogy támogassuk ezt az elgondolást. Egyetértek Veres József elvtársal is, hogy ugyanakkor addig is van számos teendőnk. Éppen ezért szeretném indítványozni, hogy a központi bizottság fogadja el a jelentést, és az abban foglaltakkal, a KB álláspontjaként orientáljuk most a pártagságot és a pártszervezeteket. Borbély elvtárs, Tőkei elvtárs, Acél elvtárs, Veres József elvtárs, Tótné elvtársnő, Rajkin elvtársnő felszólására utalva azt javaslom, hogy a politikai bizottság a közelidőben foglalkozzon tagjainak közéleti politikai szereplésével. Én jogosnak tartom azt az észrevételt, és egyetértek azzal, hogy aki a politikai bizottságnak tagja, vagy a központi bizottságnak tagja, az elsősorban véleményét elvi politikai kérdésekben itt fejtse ki a központi bizottsági ülésen, mielőtt azzal nyilvánosságra lép. Én egyetértek azzal a felvetéssel, többen szóvá tették, hogy meg nem vitatott kérdéseket, vagy belső vitás kérdéseket először itt tárgyaljunk meg, és ne az utcára vigyük. Kedves elvtársak, én azt hiszem eltekintenek attól, és a vita természete is megengedi, hogy ne vegyem sorba számba a felszólalásokat. Én azt hiszem, hogy figyelnünk kell valamennyi gondolatra. mindannyiunknak, akik felelős pozíciókban, a pártban, az állami életben, a társadalmi életben és a tájékoztatásban dolgozunk. Itt meg szeretném jegyezni, hogy a központi orgánumok képviselői, vezetői ma itt vannak ülésünkön, nem csak a központi bizottság tagjai. És hozzá szeretném tenni, hogy nem azért hívtuk meg őket, hogy egyenesbe hallják az esetleges kritikákat, hanem azért, mert fontosnak tartottuk jelenlétüket, amikor a központi bizottság ilyen fontos és nagy jelentőségi kérdéseket tárgyal. Két kérdést szeretnék én mindössze röviden érinteni, mert úgy éreztem, hogy a vitában ez központi kérdés volt. Egyik, hogy hogyan minősíthetjük akkor hát a 4 hónapot, az eltelt időszakot. Én szeretném ezt csak hangsúlyozni. És azt újból aláhúzni, hogy a pártban, a politikai intézményrendszerben, a társadalomban politikánknak, törekvéseinknek megfelelő, azzal összhangban álló változások kezdődtek el. És ezekben a mozgásokban jó részt és alapvetően a pártértekezet hatása érvényesül. Ez nagyon lényeges, amikor a dolgok lényegét minősítjük és értékeljük. Mi az, ami zavaró? Lehet. Mindenkit az események sokasága, sokszínűsége, szélsősége, a formát és a politikai tartalmat illetően egyaránt. És én elfogadom, hogy ezekben, amilyen gyorsasággal ezek megjelentek és formát öltöttek, ebben nem könnyű eligazodni. Lehetnek különböző nézetek, megítélések. És ezeket az eseményeket átszövi, hogy van közöttük számos olyan jelenség, ami szándékainknak nem megfelelő, azzal ellentétes, amivel vitatkoznunk kell. És itt pedig, ahogy el is hangzott, nem érződik az egyértelmű elhatárolódás, nem érződik a pártpolitikájának képviselete. Mondják ugyan elvtársaink és tapasztaljuk is, hogy folyik a harc, de ezek szerint nem eléggé. Ma nagyon kevés esetben nyúlunk vissza, mint forrásokhoz. A tavaly júliusi központi bizottsági ülés döntéséhez, a kormányprogramhoz és májusi értekezetünk állásfoglalásához. Tétényi elvtárs idézte itt az állásfoglalásunknak egyik tételmondatát. Övezetesen, hogy a néphatalom érvényesítésének és gyakorlásának feltétele és eszköze a párt vezető szerepére épülő szocialista pluralizmus. Én folytatom, hogy ez teremt lehetőséget a különböző érdekek intézményes kifejezésére, egyeztetésére és politikai akarattá formálására. Ebben határoztunk 4 hónappal ezelőtt. Tehát a sokszínűséget, azt, hogy vannak más vélemények, vannak egymástól eltérő vélemények, és ezek nem olyan formában jutnak kifejezésre, politikai állásfoglalásként, ahogy ezt korábban megszoktuk, ezeket nem tekinthetjük önmagában negatív folyamatnak, ellenkezőleg. De az tény, hogy ebben a pozitív folyamatban keverednek olyan politikai törekvések, szándékok, amelyek elgondolkoztatóak, és amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül. De egyetértek Hornev társal, hogy ezen a címen nem léphetünk fel az egész ellen, mert akkor önmagunk ellen lépünk fel, és korábbi döntésünk ellen lépünk fel. Két következtetés mindenképpen adódik, amikor a mostani politikai mozgásokat, a közéletet vizsgáljuk. És erre úgy érzem, hogy egységes igénye volt a központi bizottságnak ma. Az egyik, hogy a mi központi bizottságunk nem hagyhat kétséget abban, hogy amit elkezdődött, ha nem is kötjük pontosan naphoz, az politikailag ellenőrzött és kézben tartott demokratikus folyamat, és a szocializmust erősíti. Ez kell, hogy a kiinduló pontunk legyen. Ebben nem lehet bizonytalanság. A másik, hogy a pártértekezet állásfoglalását szem előtt tartva, a dolgok további menete és alakulása kell, hogy megszabja magatartásunkat, cselekedeteinket, módszereinket. Tehát a veszélyt és a következményeket is vállalva, azokkal józanul, számolva, továbbra is a pártértekezleten elhatározott úton kell járnunk. És itt szeretnék, eftesek, egy pár perc erejére megállni. Itt ma több olyan felszólalás volt, több olyan gondot fogalmazódott meg, hogy már elhatározott kérdésekben újabban és újabban hozzunk újabb döntéseket és állásfoglalásokat. Nem egy elvtárs szóvá tette, hogy döntsük el, hogy egy pártrendszer vagy több pártrendszer. 4 hónappal ezelőtt a pártértekezett állásfoglalásában ebben világosan fogalmaztunk. Döntöttünk abban is, hogy mit akarunk a gazdasági reform területén. Tulajdonviszonyok is sok más kérdés. Jó, itt van még sok minden kérdés, amit meg kell válaszolnunk. De van számos alapvető kérdés, amit nemrég határoztunk el. Tartsuk magunkat ezekhez. És ilyen kérdésnek tartom azt is, ami felmerült, hogy akkor most döntsük el egyértelműen, hogy a területi helyi pártszerveknél legyen-e pártértekezlet, vagy ne legyen. Elvtársak, ebben az állásfoglalásban abban döntöttünk, hogy a politikai célok világosak, az iránymutatás jól meg van fogalmazva, és erre elemi erejű követelés volt, hogy úgy mondjam, akkor a végrehajtás módját, mikéntjét, a módszereket bízzuk a területi és a helyi pártszervezetekre. Mit mondhatunk a pártban zajló folyamatokról? Én nagyon fontosnak tartom, hogy ennek is adjunk hangot, hogy miként értékelhetjük a megkezdett változásokat. Én szeretném aláhúzni önökkel egyetértésben azt hiszem, hogy nem elrendelt, hanem kiküzdött valódi változásokat kell szorgalmaznunk, olyanokat, amelyek a pártot nem gyengítik, hanem erősítik.
Aranyvasárnap után ezüst hétfő volt ma Szöulban. Szanyi Andor második lett súlyemelésben a 100 kg-os súlycsoportban. Az ezüstérmet jelentő lökésgyakorlat következik.
Jó van. Nagy kő, de nagyon nagy kő. Legalább egy 222,5 kilós kő esett le Szanyi Andor válláról.
Szerencsés baleset történt egyébként a súlyemelő versenyen. A csehszlovák Dudás, ahelyett, hogy hátraejtette volna a számára túl nehéz súlyt, előre indult vele, és óriási szerencsével megúszta, hogy a nehéz kilók a fejére essenek. Mint látják, csak a combján sérült meg, saját lábán távozott az edzőterembe. Cselgáncsban Bujkó Tamás indult a 60 kg-osok mezőnyében, és a délelőtt folyamán valósággal szétrázta ellenfeleit.
Ha Bujkó Tamás ezt a mérkőzését megnyerni, akkor az ötödiknél rosszabb már nem lehetne.
Na most jó! Hippon! Ippon, megvan, 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 ismét Ipponnal győzött.
Bujkó Tamás végül ötödik lett, mert a bronzéremért vívott találkozón vereséget szenvedett. Megkezdődtek a kajakkenu versenyek. A Han folyó vizén az 500 méteres számok előfutamaira került sor. Itt a képen a csipes Ábrahám kajakkettes. Nagyszerű tempóban eveznek, és biztosan nyerik futamukat, megelőzve a korábbi világbajnok román párost. Míg beérnek a célba, van időm elmondani, hogy rajtuk kívül a női kajak egyesben Kőbán Rita, férfi kajak egyesben Gyulai Zsolt, kenu egyesben Szabó Attila, kenu kettesben a sarusi kis Vaskuti, női kajak kettesben pedig a Mészáros Rakusz pár jutott tovább. Egyetlen egységünk sem kényszerült reményfutamra. Az atlétikai döntők során Carl Lewis várakozásával ellentétben nem dőlt meg a férfi távolugró világcsúcs. Lassítva láthatjuk az amerikai atléta győztes ugrását, az eredeti közvetítésbe is így játszották be. 8 méter 72 centiméterre repült Lewis. És végül egy futó döntő. A férfi 800 méteres síkfutás egy részlete. Ez az eredmény is igazolja, hogy Szöul a meglepetések olimpiája.
Johnny Gray a 6. helyen fut, Úgy néz ki, hogy ereng egy szábia, mintha nem bírná. Elliot indul, ott van Cruz is, és ott van Aouita is, és ott van Johnny Gray is. És nagyon úgy néz ki, hogy Johnny Gray azt akarja mondani, hogy neki is van még valamilyen mondani valója. 700-nál óriási a tülekedés. 700-nál első Cruz, második Elliot, harmadik Aouita, és ereng is, mintha feltámadt volna, pedig milyen nagy hátránya van, és egyre közelebb a cél, és óriási meglepetés. És Paul ereng, a második helyen Cruz, Aouita a harmadik, Elliot a negyedik, Gray, Barbosa. Elképesztő, Paul ereng.
...28 év után újból olimpiai bajnok a kartcsapat, és ezzel megvan a 9. magyar aranyérem a szöuli olimpián. Egyetlen találaton múlott minden, Gedővári és a szovjet Alsan asszójában.
Imre neki áll, neki durálja magát. Közbevágott! Megállt! Megállt, Alsan megállt, és abba közbevágott Imre. Megadta! Ott vannak a magyarok! Kérem szépen, aki egy kicsit ért a víváshoz, ebből a helyzetből, amikor már nincs visszaadása az előnynek, ebből elérni egy találatot, ezt csak a legnagyobbak tudják. És ezt hadd ne mondjam, hogy 8-4-re vezetett az ellenfél. 8-4-ről visszajönni.
De szép volt. Ökölvívásban Isaszegi Róbert az amerikai Michael Carbajallal mérkőzött a döntőbe jutásért a 48 kilósok között. Ezek a mérkőzés utolsó másodpercei. És mint látják, egyik öklöző sem fáradt el, hallatlan energiával sorozzák egymást. A hírügynökségi jelentések szerint a mérkőzés egyértelműen Isaszegié volt, ám a pontozók másként látták. A dél-koreai, az algériai, a srilankai és a kanadai az amerikait hozta ki győztesnek, csak az NDK-beli pontozó szerint nyert Isaszegi, aki így csak bronzérmes. Újabb fantasztikus világcsúcs atlétikában. Aki elérte, az olimpia szépségkirálynője, Florence Griffith Joyner. A versenyszáma 200 méteres női síkfutás.
Az egyesen Drexler, a kettesen a szovjet Azarashvili, aztán ott Jamaica, Möller, NDK, Griffith Joyner, USA, Jackson Jamaica, Malchugin a Szovjetunió, Gwen Torrent, Egyesült Államok. Női 200 döntő Szöulban, Barola negyedik, Florence Griffith Joyner. Nagyon jól kezd előtte Jackson, és nagyon jól kezd Silke Möller is. De száznál ennek ellenére élen van a világcsúcstartó. A második helyen Marlene Oti. A harmadikra jön föl Jackson. A két második, harmadik helyen jamaikai lesz. És a világcsúcs megdőlt megint. Te jó atya úristen. 21-33. Puszít oda neki gyorsan. Egy újabb szertartás, egy újabb rituálé, 21-33, 1-3-as háttél, ott a mosoly, hát persze, hogy ott van. Most mi kiabálás is van hozzá, így az igazi. Olimpiai győzelemért mosoly, világcsúcsért mosoly és kiabálás.
Szóulban hivatalosan is bejelentette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szóvivője Vergyi asszony, hogy a doping ellenőrzésnél Szanyi Andornál a vizsgálat tiltott szernek számító sztanozolont mutatott ki. A következmény, mint a tájékoztatón elhangzott, a NOV visszaveszi Szanyi ezüstérmét. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség egyik vezetője szerint a testület komolyan veszi azt a javaslatot, hogy a sportág kerüljön le az olimpia műsoráról. A kanadai tisztségviselő elmondta, javasolni fogják, hogy nem csak a rajta kapott versenyzők, de az összes dopingügyekben érintett csapatot tiltsák el a nemzetközi viadaloktól. Egyébként a ma reggeli Népszabadságban Csengeri Kálmán a dopingszűrőn elsőként fennakadt magyar súlyemelő így fogalmazott. Senkinek sem nyilatkoztam olyat, hogy testépítő barátaimtól kaptam bizonyos tiltott szert. Így nem is értem az ezzel kapcsolatos híreszteléseket. Nincs lelki furdalásom a történtek miatt, talán inkább másnak lehetne, mondta Csengeri.
A felvonulás savát borsát az adta, hogy az alkalomra a Somogy megyei tűzoltók rendbehoztak jó néhány a század elejétől használatos szert, azaz szerkocsit, gőzfecskendőt, motorfecskendőt és egyéb ma már csak a látványosságot szolgáló tűzvédelmi berendezést. A korhű ruhákba öltözött somogyi tűzoltók egy Köhler-féle mozdonyfecskendő iskolaszerelését is bemutatták. Csak a gyengébbek kedvéért. A mozdonyfecskendőnek semmi köze a vasúti mozdonyhoz, az elnevezés egyszerűen a tűzoltó szer mozdíthatóságára utal. A tűzoltók korabeli megbecsülését jelzi, hogy akárki nem állhatott a kézi működtetésű szivattyú rúdjához, ezt a tisztet általában iparos céglegények tölthették be, parasztok, cselédek aligha. A krónikák szerint utoljára 1908-ban rendeztek hasonló látványosságot Kaposvár főterén. Aki akkor még nem élt, hát most láthatott csodát.
Török úr az NSK-ból érkezett. Fél éve kitartó makacsággal igyekszik egy üzletet nyílbe ütni. Irodagépeket akar eladni, mindez idáig eredménytelenül, mert hogy van egy szokatlan feltétele.
Én hajlandó lettem volna forintért ezt eladni, avval a szándékkal, hogy itt Magyarország területén ingatlant vegyek szüleim részére, és hát egy olyan életbiztosítást csináljak. De hát sajnos 5 hónapja nem jött be a dolog. A Nemzeti Bank utalt arra, hogy inkább adjam el devizáért. Mert devizát inkább kiad a magyar állam, mint forintot. Forintot azt nehezebben lehet kiadni.
Na de hát ő nem akart elvinni a forintot.
Nem, a forintot azt itt akartam hagyni. Tehát ez azt jelenteni, hogy a magyar állam részére behoznék nyugati technológiát, és a nyugati technológiáért nem vinnék ki semmit, mert itt maradna az érték. Devizabank jóvá kellett volna hagyja, hogy forint számlát nyissanak. Ezt megkérvényeztem egyszer, az vissza volt utasítva. Másodfokon megint megkérvényezte a Külker cég, az a Metrimpex, és megint vissza volt utasítva. Akkor harmadszor megint előttem személyesen, és mégis harmadszor is vissza volt utasítva.
Forintért importálni tőkés árut, én azt hiszem minden vállalatnak ez lenne a szíve vágya. Ezek az üzletek mégsem köttetnek meg. Miért?
Sokat beszélünk az elmúlt hetekben erről, és én azt hiszem, hogy roppant állatlan és nagyon népszerűtlen egy olyan intézkedés, vagy egy olyan magatartást védeni, amely mögött nagyon mély közgazdasági összefüggések rejlenek. Én úgy gondolom, hogy abból kell kiindulni, hogy ha forintért importál valaki, ez lehet, hogy az adott vállalatnak előny, és ez egy pillanatig nem vitatható, de végsősorban a népgazdaság devizálisan is, és az értékek cseréjében is ráfizet.
Hogyan?
Hát igaz, hogy valami import áruhoz forintért jutunk hozzá, de azért az nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy az a külföldi exportőr, aki ilyen módon forintért eladta az áruját, ezzel a forintjával valamit kezdeni akar. Alapvetően két eset van, vagy két klasszikus eset van. Az egyik az, hogy ezért magyar árukat kívánna vásárolni. Elsősorban törekszik olyan áruk megvásárlására, amelyek egyébként is exportképesek. Ezeket nekünk forint, ilyen módon forintért exportálni nem áll érdekünkben.
Értem, de a forintjáért ő nem tud kemény valutás termékeket megvásárolni.
Én azt hiszem, hogy ez is egy föltételezés, hiszen adott esetben, adott magyar vállalat számára lehet, hogy sokkal előnyösebb, vagy sokkal könnyebb, inkább úgy fogalmaznám, olyan eladni ezeket az árukat, hiszen forintbevételhez és nyereséghez jut, csak épp a devizabevételtől esik el az ország. Másik eset, hogyha például olyan szolgáltatásokat, például szálloda, nyaralás és egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokat akar venni, amelyeket szintén egyébként, ha igénybe veszi, akkor devizával kellene megfizetnie, ebben az esetben az idegenforgalmi bevételeink csökkenek.
Ha azt a feltételezést állítjuk, hogy a forint ellenérték nem idegenforgalmi célokra, nem áruvásárlásra használódik fel, hanem működő tőkeként a magyar gazdaságba bekerül, ebből származik-e hátrányunk?
Ez kétségtelen, ez egy új problémakör. Tulajdonképpen egy kereskedelmi tőkét hoz be, forintját befekteti, szert tesz egy haszonra, egy nyereségre, és ezt a nyereséget adózás után, vagy adókedvezmények után végül is neki, a nemzetközi szabályoknak megfelelően és vállalat kötelezettségeinknek megfelelően devizában kell visszafizetni.
Igen, de nyereségre tesz szert a vállalat is, amiben befektette a tőkét, és az bennmarad az országban.
Ez kétségtelen igaz, de azért a legtöbb esetben mégiscsak forint befektetéssel jutna a külföldi egy olyan devizanyereséghöz, ami végül is nem alapvető célunk. Én azt hiszem, hogy nekünk az az érdekünk, már mindnyájunknak, a népgazdaságnak is, nem a hatóságok érdeke, vagy nem csak a hatóságok érdeke, hogy a magyar vállalatok abban legyenek érdekeltek, hogy ténylegesen konvertibilis exportot teljesítsenek, amiért olyan konvertibilis devizabevételhez jutnak, amiből a népgazdaság tudja fedezni az importját, tudja fedezni a kamatkötelezettségeket, és hát tudja fedezni a hitel visszafizetést.
Nagyon sokat hallani mostanában importliberalizálási tervekről. A vállalatoknak nagyobb mozgástere lesz?
Biztos vagyok benne, hogy nagyobb mozgástere lesz, nem feltétlenül abban az irányban, hogy forintért importálhatnak.
És most nézzük annak a két intézménynek a devizagazdálkodását, akikkel Török úr itt tartózkodása során kapcsolatba került.
Az egyik autóm itt, amelyik Magyarország területén hozta be ezeket a gépeket, balesetet szenvedett, és a Hungária biztosító a kárt át kéne adja, és át fogja adni devizában nyugatra. És én hajlandó lettem volna ezt is forintba itten felvenni. És akkor azt mondták, hogy talán volna valami lehetőség rá, talán, de egy zárolt forint folyószámlába, és naponta fel lehetne venni 600 forintot, és nem többet.
A Hungária biztosítónak érdeke az, hogy külföldi ügyfelei esetleg a biztosítótól megkapott összeget liberalizáltabb formában tudják felhasználni.
Ez különösebben nem érdekünk. Nekünk az az érdekünk, és általában az ügyfelek tőlünk ezt kívánják, hogy a kárukat megtérítsük.
Kap-e a Hungária biztosító mondjuk valamilyen jutalékot abban az esetben, ha rábeszélő az ügyfeleket, hogy ne devizát, hanem forintot kérjenek?
Nem, hát erről nincsen szó.
Török úr hirdetésekből hallotta, hogy nálunk külföldieknek is lehet devizaszámlát nyitni. Hát, próbálkozott.
Bementem először a Nemzeti Bankba, és mondtam, kérnék, itt van 100 márka, legyenek szívesek, nyissanak egy kontót. Aztán mi most már nem nyitunk, hanem különböző bankok érvényesek erre, és menjen egy másik bankba. Akkor elmentem a legközelebbi bankba, a kereskedelmi hitelbankba. Hát sajnos azt mondták, hogy jöjjek vissza novemberbe.
Az Országos Kereskedelmi és Hitelbank ügyvezető igazgatója érez kritikát az elmondottakban?
Csak részben érzek kritikát az elmondottakban. Tudnivék, olyan szolgáltást nem tudunk nyújtani, amelyikhez még nincs meg a jogosítványunk. Ebben a pillanatban nem nyitatunk devizaszámlát. Én gondolom, hogy ebbe az évbe meg tudjuk kapni ezt a jogosítványt.
Ez a pénz kikerült az országból, most deviza formájában egy nyugati bankba van. Nem fájó ez önnek, mint bankszakembernek?
Természetesen, hogy fájó. Nálunk 2300 ember dolgozik, és az a kolléganő, akihez bement ez az ügyfél, az nem devizaterülettel foglalkozik. Hát valóban ez esetleg az ő figyelmét elkerült, hogy mondja, hogy menjen a Magyar Külkereskedelmi Bankhoz, vagy a AIB-hez.
A bankok között van-e olyan megállapodás, hogyha az egyik ügyfelet enged át a másiknak, akkor valamilyen jutalékot kap a haszonból?
Hát még nincs ilyen megállapodás. Esetleg felvetett egy ötletet most én.